Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. Egy nemzetközi csoport magyar kutatókkal új módszer dolgozott ki, amely fényderíthet az evolúció történetének eddig homályba vesző első két harmadára.
Genetikai sokszélessége az életnek nagy rész egysejtű, és azonban is nagy rész bakteriális, de erről a történetről, hogy ez hogy alakult ki, ez az egysejtű többszélesség, csak nagyon homályosan látunk. És ezt reméljük, tehát mind a élet sokszélességében, mind az időben nézve élesebben látni azzal, hogyha fel tudjuk használni ezt a harmadik információforrást a kor meghatározáson.
A Holdnak nagyobb szerepe lehet a földi életben, mint azt eddig sejtettük. Egyebek mellett ezt is bizonyítaná az Európai Űrügynökség legújabb missziója.
Bár több ezer exobolygót felfedeztünk, de a mi holdunkhoz hasonló exoholdat, tehát távoli bolygók körül keringő holdat mind a mai napig nem sikerült felfedeznünk. És nem igazán értjük, hogy ennek mi az oka. Ennek is nagy jelentősége van, főleg akkor, hogyha olyan helyeket keresünk az univerzumban, ahol esetlegesen élet lehetséges.
Az evolúció első néhány évmilliárdjáról szinte egyáltalán nem rendelkezünk fosszíliákkal, így kézzelfogható bizonyítékokkal sem. Az MTA és az ELTE közös lendület evolúciós genomika kutatócsoportja a Nature Ecology and Evolution-ben publikált cikke szerint a megoldást mindannyian magunkban hordozzuk. A gének ugyanis öröklődésük során magukban hordozzák családfáikat. Szőlősi Gergely Jánossal, a kutatócsoport vezetőjével beszélgettem.
Onnan tudjuk, hogy mi történt a Föld története során és a Föld élet története során, hogy a különböző kőzetrétegekben fennmaradt fosszíliákból mai életre emlékeztető formákat látunk, és lényegében arra gondolva, hogy hasonló folyamatok zajlottak régen is, mint ma, be tudjuk azonosítani, hogy az a kőben lévő csigára emlékeztető élőlény az volt egy az egyik őse volt a mai élő csigáknak. Az élet mai sokféleségét végignézve, és ezeket összehasonlítva az ősi fosszíliákkal, maradványokkal tudjuk rekonstruálni, hogy mi történhetett. Végsősorban a korát az egyes leleteknek azt radioaktív izotópok bomlásából tudjuk leginkább. A probléma az, hogy fosszíliák csak kb. 500-600 millió évvel ezelőttig vannak kellő mennyiségben ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni. Ekkor volt a kambriumi robbanás, amikor a mai állati sokféleség nagy része kialakult. Ezelőttről nagyon kevés fosszíliánk van, egy-másfél milliárd évvel ezelőtt látunk algákra emlékeztető már komplexnek számító többsejtűeket, de csak nagyon foltosan, nagyon ritkásan, és azelőttről egészen visszamenve az élet kialakulásaig, nem tudjuk pontosan mikor lehetett, de legalább 3,4, az is lehet, hogy 4 milliárd évvel ezelőtt, éppen a kimaradó közel 3 milliárd évben nincsen, vagy csak nagyon-nagyon kevés fosszíliánk van.
Hogyan vizsgálhatjuk azt a kort, amiről nincsen kézzelfogható bizonyítékunk?
Ugye egy másik lenyomat, ami megmaradt számunkra, az nem a kövekben maradt meg. Kövekben sem a egykori az állat marad meg közvetlenül, általában kiserődik a szerves anyag különböző kőzetes anyagokra, de ennek ellenére megmarad valami, amiből rekonstruálható a múlt, úgyhogy ha a folyamatról, hogy hogyan élt az állat és hogyan halt meg, hogyan vált fosszíliára, erről feltételezünk valamit. De ez hasonlóan egy potenciálisan sokkal gazdagabb információ forrásunk is van, ami minden sejtünkben jelen van. A minden sejtünkben lévő genetikai tervrajz, a DNS szekvenciák, a kromoszómáink, a genetikai anyagunk formájában, hiszen végsősorban az összes ma élő élőlény egyetlen közös ősből származik, aki valamikor 3,4 milliárd évvel ezelőtt élt, és hát ugye szerte szétágazott, ágas-pogas módon. Azóta sokszor lemásolódott ez a genetikai szöveg, és gyarapodott is, helyenként törlődtek bele dolgok, de végsősorban visszakövethető ennek a szövegnek a története számítógépes módszerekkel, és ebben a minden sejtünkben és minden élőlény minden sejtjében meglévő genetikai szövegben van még gazdag információforrásunk. A legkézenfekvőbb, legegyszerűbb módja annak, hogy az evolúciós régmúltról megtudjunk dolgokat a genetikai információból, az az úgynevezett molekuláris óra hipotézis. Ez igazából egy nagyon egyszerű gondolat, arról szól, hogyha mondjuk vagyok én meg egy elefánt, akkor valamikor volt egy közös ősünk több mint 100 millió évvel ezelőtt, akkor hogyha találunk két gént, például egy hemoglobin gént, ami a vérünkben egy fontos fehérje, nekem is meg az elefántnak, és akkor meg tudjuk számolni, hogy hány különbség van a hemoglobin fehérje legyártásáért felelős génben. Ez egy DNS-ben írt szöveg, ami megmondja, hogy kell összerakni ezt a fehérjét, és néhány helyen különbözik, mint a helyes írási hibák, vagy akár részben ilyen nyelvjárási változásokként gondolhatunk rá. Tehát különbségek vannak a szövegben, a tervrajzában, hemoglobin génében nekem is az elefántnak, és ha megszámolgatjuk a különbségeket, és akkor sokféle organizmusra megtesszük, akkor kiszámolhatjuk, hogy hány év telt el, abban az esetben, hogyha vannak fosziliáink, amikkel be tudjuk kalibrálni ezeket a molekuláris órákat. A probléma ugyanis az, hogy ezek a molekuláris órák különböző sebességgel járnak. Az emberekben például sokkal lassabb, mint a kis tágcsálókban, akiknek gyorsabb a molekuláris órája, de ha már egysejtűekre gondolunk, akkor ott még drámai változások tudnak lenni egy lassú életű baktérium és egy sokkal gyorsabban szaporodó baktérium között, számos összetevő miatt. Ráadásul a baktériumoknál, vagy még általánosabban az egysejtűeknél az a probléma, hogy nincsenek fosziliák, illetve amik fosziliák vannak, azok mind úgy néznek ki, mint egy baktérium fosziliája. Nagyon nehéz beazonosítani, hogy mely rendszertani csoporthoz tartozik egy adott foszilia. Itt tehát, amit mi javasoltunk, és most sikerült megmutatnunk, hogy ez egy működőképes módszer, az, hogy ahol nincsenek fosziliák, ott olyan módszert tudunk alkalmazni, hogy rekonstruáljuk a DNS szöveget a gének szekvenciáján, mikor történtek a régmúltban gén cserék. Megtörténik az egysejtűeknél gyakrabban, de állatoknál is már rá példa, hogy egyik fajból egy másik, akár távoli rokon fajba bekerül egy gén, ami olyan fehérjének a tervét hordozza, ami hasznos ennek a fajnak, az akkor tovább öröklődik, és akkor ez azt jelenti, hogy a családfája ennek a génnek különbözni fog a fajok családfájától. Mi számítógépes módszerekkel ilyen géntranszfer, géncserebere eseményeket kerestünk, és mivel annak mindenképpen igaznak kell lennie, hogy az a két faj, amiről látjuk a számítógépes módszer segítségével, hogy gén szekvenciát cserélt, annak egyszerre kellett élnie egymással a két fajnak. Ezek kényszereket adnak arra, hogy milyen lehetőségek lehetnek helyesek arra, hogy ki mikor élt. Tehát ezeket az információkat több tízezer génből, több ezer transfert rekonstruálva, ezeket használtuk fel arra, hogy olyan részein is az élet történetének, az élet fájának meg tudjuk határozni a korokat, ahol nincsenek, vagy nagyon kevés fosszília van, tehát pont abban az első 2,5-3 milliárd évben is legyen információnk a korbeliségről, az időbeliségről, ahol nincsenek fosszíliáink.
Mikorra várnak konkrét eredményeket?
Sikerült konkrét eredményeket is publikálnunk, konkrétabban az értelemben, hogy konkrét évszámokat, tehát ilyen milliárd éves nagyságrendű évszámokat tartalmaz, például a metán termelő archeák egysejtűek egy nagyon jelentős csoportjáról derült ki, hogy egyetemi bizonyíték van transferekben arra, hogy ősibbek, mint ezt csupán a molekuláris órák alapján gondolnánk. Ez azért fontos, mert egy nagyon érdekes korai korszak a földi élet történetének, amikor egy üvegház hatásszerű rendszer működött, de a metán miatt, és ez közel 3 milliárd éve. Tehát vannak már konkrét eredmények, azonban a módszerek még nincsenek olyan szinten, hogy talán a legérdekesebb, vagy az élet fájának a teljességében el tudjuk végezni ezt az eljárást, ezen dolgozunk a következő években.
Hogyan folytatódik a kutatás?
Terv az, hogy a további kutatásokban olyan módszereket dolgozunk ki, amik statisztikailag korrekt, átgondolt, alapos módon tudják kombinálni a három alapvető információforrást az időbeliségről, amiről beszéltem, tehát a fosziliákat, a molekuláris órákat, és ezeket a DNS szekvenciában megbújó transfereket, tehát a molekuláris fosziliákat. Ezeket egy módszerben tudjuk egy közös rekonstrukcióban alkalmazni, akkor azt reméljük, hogy sokkal nagyobb felbontásban, sokkal pontosabban tudunk az élet történetéről egy rekonstrukciót, egy történetet kapni.
És ráadásul, ha minden jól megy, ki is tudnak tölteni gyakorlatilag egy űrt ebben az evolúciós folyamatban, ott a legelején.
Így van, mert eddig most nagyon homályosan látszik csak, hogy minek kellett, hogy történjen. Ugye azt tudjuk, hogy voltak nagy események, a mitokondriumot megszerezték az eukarióta őse, de már azt sem tudjuk, hogy ez mikor volt. Tehát minden sejtmagos élőlények, minden eukariótának, a növényektől az embereken át a gombákig, mindnek van egy kis baktérium minden sejtében, ami egy ősi baktérium volt, és bekerült a sejtbe, majd ott háziasítódott, de nem tudjuk, hogy ez mikor történt pontosan. Azt tudjuk, hogy minden eukarióta közös őse már tartalmazta ezt a mitokondriumot, de nem tudjuk az időbeliségét. Több okból sem tudjuk, de az egyik ok az, hogy a bakteriális részén az élet fájának, a mai élet sokféleségének is a túlnyomó többsége, több mint kétharmada baktériumban van, tehát hogyha a genetikai információ szintű sokféleséget nézzük, és nem azt, hogy milyen élőlényeket tudunk szabad szemmel látni, akkor az derül ki, hogy a genetikai sokfélesége az életnek nagy részt egysejtű, és azon belül is nagy részt bakteriális. De erről a történetről, hogy ez hogy alakult ki, ez az egysejtű többféleség, csak nagyon homályosan látunk. És ezt reméljük, tehát mind a élet sokféleségében, mind az időben nézve élesebben látni azzal, hogyha fel tudjuk használni ezt a harmadik információforrást a kor meghatározáson.
Most hírek következnek, hamarosan visszajövünk.